Kedves hallgatók, ez itt a Szólj be a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől, kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Jó estét kívánok, sziasztok! Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit a Szólj be a papnak egyesület nevében. Csorvási Fruzsina vagyok, segédlelkész a Józsefi Református gyülekezetben. Én fogom ezt a mai estét moderálni, fogadni a kérdéseket, lepasszolni azokat a válaszadóknak. Ahogy az a mi eseményünkön már megszokott, nem hagyjuk üres kézzel a kérdezőket. Minden feltett kérdésért egy sör jár, illetve most ki kérdez, az a következő eseményünkre kaphat 2 jegyet. Hát akik követik a munkásságunkat, azok csodálkozhatnak, hogy miért is kell jegy a következő eseményünkre, hiszen a mi eseményeink mindig ingyenesek szoktak lenni. Azért, mert most az Apollo mozival összefogásban egy filmpremiér utáni beszélgetésre hívunk mindenki sok szeretettel. A Barlang című filmet lehet majd megtekinteni az Apollóban október 10-én este 7 órától, és utána pedig Uri Dénes fog beszélgetni Törő András római katolikus pappal. A filmről annyit, hogy ez egy művészfilm, így jellemezték nekünk, a fikcióba csomagolt dokumentumfilm költői, csendes, éteri harmóniája nem csak ritka mozielmény, de egy vaskos filozófiai feladvány is a civilizáció és a természet között feszülő örök ellentétről. Úgyhogy ha valaki kedveli a művészfilmek világát, illetve feszíti a civilizáció és a természet közti örök ellentét kérdése, akkor azoknak javasolom, hogy aktívan kérdezzenek ma, hiszen minden kérdező 2 jegyet kap erre az eseményre. Most pedig válaszadóinkhoz fordulok, és kérnélek titeket, hogy röviden mutatkozzatok be, hogy mivel is foglalkoztok, kik vagytok ti, és hogy 1-2 példával szemléltessétek már itt a közönségnek, hogy mit is jelent ez a hétköznapokban.
Pedig arrébb nézze, ne én kezdjem. Hát nagy szeretettel köszöntöm a kedves közönséget. Ez egy nagyon különleges alkalom számomra, hiszen a rendezvények nagy részében én a asztalnak a másik oldalán szoktam ülni, állni, vagy szaladgálni és szervezni. Ez most egy újabb szerep, amikor a saját életemről, saját gondolataimról kell hitet tenni, és valamilyen szinten elhelyezni magam ebben a világmindenségben, és hát ebben a körben. Hát, hogyha magamról kell néhány szót mondanom, akkor mindenképpen ez nagyon fontos, hogy hát biztos sokan tudják, mert azért nagyon sok ismerős látok, hogy most ebben a hónapban és a múlt hónapban ünnepeltem egy nagy kerek évfordulót, és mióta én megszülettem 6 évtizede, azóta én Debrecenben lakom. Gyermekkoromat egy olyan kisfaluban töltöttem, ahol a szüleim körzetorvosok voltak, és vagyis édesapám, és édesanyám pedig a segítségére sietett fiatal 19 évesen, ami őt felvették a jogi egyetemre, de ő ezt az életet választotta, az édesanyám segítését és az emberek melletti munkát. A nyilván az is az lett volna, de ez egy kisebb közösségben, majd később egy nagyobb közösségben teljesedett ki. Tehát én itt ebben a újlétai faluban tanultam meg, és láttam meg azt, hogy egy közösség hogy tud együtt létezni, hogy tud együtt lélegezni, és ha lehet mondani, ez a kapocs ennyi évtizeden keresztül is megmaradt. A szüleim már fentről szemlélik ezt, és fentről izgulnak azért, hogy még azért az ismerősökkel találkozhassunk, együtt lehessünk, és hogy nyilván még ezek a szálak élnek, és hogyha csak egy-egy nevet felemlítenek, és találkozok én valakivel, aki engem megismeri, már sajnos nem, akkor mindig érzem azt a kapcsot, azt a különleges bizselgést, ami a szüleimmel és ezzel a helyen összeköt, ami már én azt gondolom, hogy itt a beszélgetésünknek is egy nagyon különleges pontja lehet, mert az első nagyobb családi érzésem ehhez a közösséghez fűz. Hát akkor néhányszor, utána nyilván az iskoláim, az egyetemet is itt végeztem Debrecenben, lengyel népművelés szakon végeztem, továbbittem azt a családi küldetést és gyökereket, hiszen az édesanyám lengyel származású volt. Ez biztos egy belső elköteleződés is volt bennem, hogy megnézzem, megtanuljam, hogy mit is jelent ez. Mert nyilván nekem tanulnom kellett, mert ugye ez a nagypapámat nem ismertem, de érezzem ennek a hovatartozásnak a részét, és hát a népművelő munka az pedig mind a mai napig tart, tehát ott tanultam meg a gyökereket, rögtön a Kölcsei Központba kerültem, ez egy nagyon nagy áldás volt, és hát azon a helyen kisebb megszakításokkal lehet mondani, hogy több mint 30-35 évet dolgoztam, hiszen az új Kölcsei Központba is. Ha lehet mondani az életnek a lépésein azt a bizonyos létrát, azt szépen a fokait másztam, és ez nincs olyan, hogy fent vagy lent, hanem mindig ezeken a lépcsőfokokon megyünk, ami számomra a Vörös Sándor idézete és gondolata, hogy alattam a föld, fölöttem az ég, és össze pedig én vagyok a létre. Ez egy közvetítő rész, nyilván a művelődés terén is, tehát a közönséghez közvetíteni a művészetnek a világát, és átadni azt az élményt, azt az értéket, és befogadóknak ezt eljuttatni. Én ezt tartottam és tartom teljesen a hitvallásomnak, és ez sikerül. És nagyon sok olyan megvalósult rendezvényben, kicsiben, nagyban, a város életében, én azt gondolom, hogy országosan és nemzetközileg is tenni, amire nagyon büszke vagyok, és egy olyan, és az a következő rész egy olyan csapattal tenni, amely kisebb közösségében egy munkahelyi közösség, nagyobb közösségében pedig egy városi közösség. És egy évvel ezelőtt egy váltás történt az életemben, ez a rendezvényszervező részt folytatva egy másik szintre kerültem, amely a polgármesteri kabinetirodába szólított, ahol egy még nagyobb közösséget kellett megismernem, bár mindenkit ismertem, és még nagyobb feladatra szólított az Úristen, ahol különböző projektekben, különböző együttműködésekben a városnak azt a működését, azt a kohézióját megismerhettem, amiből egy újabb építkezés van. Hát én most jelen pillanatban minden nagy rendezvény mellett, hiszen a szakrális rendezvényei, a virágkarnaváltok, a húsvéti részen, tehát ezek minden része a feladatom lett, de egy olyan hálózat, ha így lehet mondani, határon túli magyar közösségeket való építkezés, és egy olyan egyházi teretnek a kiteljesedése a feladatom, ami úgy érzem, hogy ez most egy nagyon nagy kihívás, és egy újabb építkezés. Hát a feladataimat, én azt gondolom, akik ismernek és látták, és amikről beszéltem, azok nyilvánvalóak, azokról az itt a városban létezik és mozog, a későbbiekben pedig még a más gondolataimról akkor a későbbi kérdésekre teszek választ. Most átadom a szót.
Tóth Ferenc vagyok, a 9 éves tündérkör alapítványt vezetem, a harmadik éve. Végzettségemet tekintve politológus, igazságügyi igazgatást is végeztem, és szociálpedagógiát. A tündérkör alapítvány egyébként egy olyan debreceni szervezet, ami reményeim szerint talán mondhatom azt, hogy az egyik legaktívabb a városban. Nagyon remélem, hogy az is fog maradni. Röviden ennyit.
Üdvözlök mindenkit, én Kovács Szécsi Dóra vagyok, a Debreceni Református Egyetemi Gyülekezet egyik lelkésze. Három másik kollégámmal vagyunk jelen az egyetem mindhárom kampuszán, és itt igyekszünk minél változatosabb és színesebb lehetőségeket biztosítani az egyetemisták számára, hogy találkozzanak Istennel, feltegyék a kérdéseiket, gondolkodjanak, elmélyüljenek a hitükbe. Ezen dolgozunk is, és így szolgáljuk Isten.
Tokodi László vagyok, római katolikus pap és domonkos rendi szerzetes. Ez a hétköznapokban azt jelenti, hogy imádkozom, misézem, gyóntatok, és nincs családom. Mármint, hát ezt majd meglátjuk, hogy is értelmezhető.
Mitől különbözik egy mikroközösség és egy család?
Hát úgy, hogy a mikroközösségnek nem tudjuk a tagjait, a családnak viszont tudjuk.
Mert miért ne tudnánk a tagjait mondjuk egy ötfős mikroközösségnek?
De miből áll az a mikroközösség? Kikből? Mondjuk öt nőből?
Mondjuk lehet közöttük nő, férfi, kis állat, vagy bármi. Ezek? Mondjuk bárkik, akik egy
és
kis mikroközösséget alkotnak, mondjuk egy közös albérletben laknak, vagy egy közös lakókörnyezetben laknak, és együtt vásárolnak, együtt főznek, együtt élnek, együtt alszanak, együtt kelnek.
Persze, ez
családnak,
tök jó, de ez nem család.
Akkor
nem
a család. Mikroközösségen belül a család az egy még specifikusabb fogalom.
Igen.
Gyakorlatilag. Akkor igen. Nincs más kérdésem. Akkor gyakorlatilag a család az tényleg egy nőből és egy férfiből áll.
Igen, meg gyerekekből.
Mert amikor kitalálták ezt a szót, akkor egy nőre és egy férfire gondoltak.
Hát ez a természetünkből fogad. Mondom, nem gondoltak valakik. Tehát egy mikroközösség, amelynek meghatározott tagjai vannak.
Jó, oké, de...
Nagyon rövid leszek. Ne feszítsük már keresztre Laci atyát. Jó? Mert én most ezt érzem, hogy mi most ezt csináljuk vele. Nem kéne. Vannak még hárman, és őket is keresztre lehetne akkor feszíteni ennyi erővel.
Parancsolj, tessék. Tessék, hallgatlak.
Egy kérdésem van.
Észérvekkel, minden további nélkül.
Akkor most már nem hagylak békén.
Nagyon helyes.
Ő nem papa.
Hát igen.
Jó, viccet félretéve. Én láttam egy filmet. Az a címe a filmnek, Traumáinkon innen és túl. Olyan gyerekekről szólt, akik úgy voltak gyerekek, hogy nem lehettek gyerekek. És ők is családban éltek. Tehát erről kellene beszélnünk, nem Laci atyát keresztre feszíteni, mert ő azt mondja, amiben hisz. Viszont ez meg erről szól, hogy mi a család. Tehát beszéljünk már egy picit arról, hogy mi az, hogy normális család, ez hülyeség, mert nekem, az én családom marha normális volt, úgyhogy senki se volt normális benne. De mi normálisnak éreztük magunkat, mert nekünk ez volt a természetes. Értitek? Tehát a család az megint arról szól, hogy neki, nekem, kinek mi az, hogy család. Az, hogy most eltaposok egy bogarat, ha nem akarod, akkor menj el Krisnásnak. Semmi probléma nincs belőle. Értitek? Tehát megoldás mindenre van. Ezt értsük már meg. Mindenre van megoldás. Az, hogy bocsánatot kérek, én leülök és itt jaj veszékerek, hogy Úristen, ő meg ő egyneműek, Jézusom, és fáj nekem? Nem fáj. Ez az ő dolguk. Attól, bocsánat, Laci atya, attól ők még család. Értitek? Tehát attól ők még család, mert ők ezt így érzik. Az, hogy mi van az alkotmányban, bocsánat, mi van a Bibliában, a férfi párja a nő, így van? Akkor a katolikus egyház csendbe legyen, jó? És nem bántom Laci atyát. De értitek, hogy tele van ellentmondással minden. Tehát mi a család, amit én, első Vince Erzsébet, Bözsi, annak gondolok, az a család. Most, aki nem ért velem egyet, odaadom neki a mikrofont.
Ebből baj lesz.
Köszönöm szépen.
Csak már bocsánat, de...
Csak az ön felvetésre szeretnék reflektálni a családra. Tehát, hogy egy nemű pár, az pár. Maximum pár tud lenni, család nem. Mert a család, ahogy Laci atya is elmondta, az biológilag tud család lenni. Az egynemű pár nem képes gyermek nemzésére, és itt megállt a dolog, amit ön feszgetett.
Pontosan azt csináltam megint,
hogy... Na én azt szeretném kérni, hogy most a mikrofon előbb még nem tudom, hogy itt a lila melegítő felsőben, vagy kabátban ülő, hogy akart-e valamit kérdezni, vagy csak úgy tűnt nekem? Nem akart. Jó, akkor viszont tényleg ön
Én nem kérdezni szeretnék, csak mondani, és tulajdonképpen el is felejtettem a felét, mert végig, amíg szóltak, és nem is kérdésem lenne, csak egy véleményem, hogy függetlenül szerintem attól, hogy hit, egyház, ezek irreleváns dolgok. Tehát ez nem attól függ, hogy katolikus vagyok, vagy református, vagy krisnás, hanem vannak, amit a Laci ugye fogalmazott meg viszont, tehát tulajdonképpen már az elhangzott, vannak abszolút dolgok. Most ezt lehet tagadni, meg nem lehet tagadni, de ez megint, én például nagyon elfogadó vagyok mindenkivel szembe, én úgy gondolom. Beszéltem pontosan azért, mivel számomra elfogadhatatlan, de beszéltem sok meleg párral, és semmi problémám azzal, ha ők együtt élnek. Azzal már van problémám, ha belevisznek egy gyereket. És visszatérve arra, hogy vannak abszolút dolgok. Tehát kitalálhatjuk, hogy működik a mozaik család, kitalálhatjuk, hogy működik, hogy így úgy együtt élünk, ugye több nehézségtől kezdve minden. A vége az, hogy mindenki a boldogságot keresi, és a mai világ azért tartott, ahol, mert nem működik. Tehát valahol pont a lényeget veszítjük el, most mindegy, hogy úgy fogalmazunk, egyébként hívő vagyok, de teljesen mindegy, hogy most úgy fogalmazunk meg, hogy az isteni parancsokat nem, alapvető parancsokat nem tartja meg a mai ember. És ezért van ez a káosz, és ezért van ez a boldogtalanság. A mozaik családok is azt keresik, és mi, tehát nem elvált vagyok, családba élek, 4 gyereke, stb., de ez most olyan szempontból lényegtelen, hogy amikor azt hallom, hogy a mozaik család, és így általában ugye a celebek mondják, hogy itt karácsonyozunk, ott van a másik ünnep, nem? Egyszerűen elszörnyedve hallom, mert senki nem mondja azt, hogy egy gyereknek az normális, hogy egyik nap itt, 2 hét múlva pakol bőrönbe, tehát így belegondolok, hogy én felnőttként így kéne élni, ez rettenet. Tehát mindenki próbálja a boldogságot hajszolni, miközben pont a lényeget veszíti el. Tehát ez, hogy mondom, teljesen mindegy, a krisnás vagy a hindu, meg hogy abszolút az Isten vagy nem Isten, teljesen mindegy, hogy hány vallás van, de egy Isten van. És a Buddha ugyanazt vallja, mint a katolikus, mint a református, mint a nem tudom mi, hogy Isten teremtette a világot, és benne egyfajta rendet. És mi most 21. században kitalálhatunk új törvényeket, meg kitalálhatjuk a különböző családmodelljeinket, de valójában ezek mind ilyen pótmegoldásoknak tűnnek számomra, pontosan azért, mert nem működnek. Viszont van egy alap, hogyha 2 ember szeretetben együtt él, az működik. Mondom, így a melegekkel semmi bajom nincsen, amíg a saját életüket viszik bele. És igenis, tehát hogyha egy gyereket, egy ártatlan gyereket beleviszik, úgy gondolom, hogy azt a gyereket megfosztják attól, hogy... És a melegekkel az a problémám, ha abba egy gyereket viszik, hogy 2 egynemű ember nem hoz létre új gyereket, tehát nem fogal meg gyereket, tehát annak nincs jövője, tehát épp ezért ez egy zsákutca. És... zsákutca, tehát lehet erre mindent kitalálni, hogy ez így meg úgy jó, de valójában zsákutca, és ugyanúgy elmondhatnám, hogyha egy férfi és nő házasságába felelőtlenül viszünk gyereket, az ugyanúgy felelőtlenség és nem igaz dolog. Tehát az ugyanúgy jogtalan avval a gyerekkel szembe, akit beleviszünk. És a mai ember felelőtlen, és jaj, most feldobtam a házasságot, új a házasság, új ilyen kapcsolat, olyan kapcsolat, de valójában az, hogy saját magát nem szereti eléggé, saját magával szemben nincs tisztelete.
Köszönjük szépen a hozzászólásokat. Szerintem rengeteg olyan dolog van, amire így tudnátok reagálni, de én hadd ragadjak már ki belőle egyet, aztán ti másra is reagálhattok, de még Bözsit felvetett, hogy ugye láttad ezt a filmet, és hogy ugye tényleg a gyerekeknek az válik normává, amit otthon megélnek. És hogy azért ez nagyon ijesztő, hogyha belegondolunk, hogy ez a bántalmazástól kezdve... Tehát hol van itt a határ, hogy mi mindent gondolhat egy gyerek normálisnak, és hogy nem tudom, tehát hogy látjátok magatokat, mint akik emberekkel találkoztok, azért nem feltétlenül úgy, mint az átlag, hanem akár egy lelki gondozói kapcsolatban, akár Feriti ráláttok azért családokra, hogy lehet ma segíteni egy gyereket abban, hogy megértse, hogy amiben van, az nagyon nem normális. Hogyha tényleg valamilyen durva dologról van szó, mert hogy mit tudom én, valahol az a normális, hogy fehér a fal, máshol meg, hogy sárga, na puf, maximum összeházasodnak, összevesznek a konyha színén, de hogy azért vannak durva dolgok.
Ugye Erre nem tudok válaszolni, vagy se tudok, de fura lesz a válasz. Tehát nyilván, amikor oda vagyunk egy családhoz, és ott van mondjuk egy 3, 4, 5, 6, 7, 8 éves gyermek, nem tudok, nincs alkalmam, és nem is tehetem azt, hogy én leülök vele, és akkor beszélgetek vele, és elmagyarázom neki, hogy nyugalom, hogyha majd eljutsz odáig, hogy talán öntudatodra ébredsz majd, és lesz lehetőséged kitörni, akkor majd tedd meg. És tehát nyilván nincs rá lehetőségünk, és még csak tehát semmink nincs erre. Tehát ezt mindenki magának kell, hogy megtapasztalja, mindenki magának kell, hogy elérjen egy bizonyos kort ahhoz, hogy ő érezze azt, hogy nem ez. Ugye nyilván a szocializációs ide vonatkozó rendszereknek a fokai működnek, ugye az óvoda, a család, aztán majd az iskola, a barátok, stb. Ugye a munkahely, és ott a gyermek látni fogja előbb vagy utóbb az, hogy milyen egy viselkedési forma, milyen a szocializációs rendszer által elfogadott etikai és morális viselkedés, amely nyilvánvalóan az együttélés mindennapjait megkönnyíti, és a beilleszkedést is. Szóval ehhez idő kell, meg lehetőség.
Hogy mondjuk az éppen nagykorúvá váló,
igen.
Éppen nagykorúvá váló gyerekekkel, igen. Van valami kapcsolatotok ott a határon, amikor betölti a 18-ot, valami kis utánkövetés, vagy ez nálatok nincs?
Utánkövetés van, viszont ezzel meg azért, tehát ezzel meg az a probléma, hogyha a kliens, a szakma így hívja, csúnya, de ez az igazság. Tehát, hogyha a kliens nem szeretné azt, hogy utánkövetve legyen, akkor mi ezt nem tehetjük meg. És lám-lám, egyik sem szeretné.
Ugye mi pont ebben az életkorban találkozunk a diákokkal, amikor legtöbbször először költöznek el otthonra, és szembesülnek azzal, hogy amiben ők felnőttek, az egy dolog, de hogy nagyon sok más minden is létezik azon kívül. És mi fel is szoktuk tenni direkt ezt a kérdést, ha alkalom adódik, vagy akár egyetemi kurzusok keretében is szoktunk a családdal, mint témával foglalkozni. És meg szoktuk őket kérdezni gyakorlatként, hogy mi az, amit szeretnének továbbvinni abból a családmodellből, amit láttak, mi az, amit értékesnek tartanak, amiért hálásak a szüleiknek, és mi az, amit nem. És általában nagyon el szoktak ezen gondolkodni, és nagyon érdekes válaszokat szoktunk erre kapni. Igyekszünk erre odafigyelni, hogy kicsit tudatosoljon bennük ez a folyamat, hogy ők láttak valamit, tapasztaltak valamit, amiben volt remélhetőleg nagyon sok jó és nagyon sok szép, de még a legjobb, meg a legszebb családban is biztos, hogy van sok minden, amit ő majd máshogy szeretne, vagy máshogy érdemes. Kinek adhatom tovább?
Felállok, mert láttam, hogy ez ilyen szokás. Szeretnék neked mondani valamit. Volt arról szó, hogy mi különbség van a között, hogyha eltaposunk egy bogarat, vagy megölünk egy embert. És én úgy gondolom, hogy az Ószövetségben olyan egyértelműen meg voltak fogalmazva a törvények, ugye Mózes kőtáblái, és szerintem az Új Szövetségben meg most már a szeretet törvény uralkodik, hogy minden cselekedet, amit nem szeretetből csinálunk, az egy bűn. És én így definiálnám a bűnt. Minden dolog, ami elválaszt Istentől, az is egy bűn, például a bálványok. Csak mert te így ezen rátapintottad, hogy mi a bűn, és hogy ez mennyire szubjektív. Ilyen szempontból a Biblia szerint nem szubjektív a bűn. Illetve a kérdésem, tőlem kérdezték ezt még régebben, és nem nagyon tudtam rá kézzel megfogható választ adni, ezért kérdezem, hogy ha a Biblia szerint egy házasság, egy elköteleződés, két oldalú elköteleződés, akkor egy homoszexuális pár például, hogyha egész életükre elköteleződnek, és szeretik egymást, akkor ők miért nem lehetnek egy házas pár? Mi választja el őket?
Tehát azért nem ennyi a házasság, hogy két oldali elköteleződés. Tehát nem ez a házasság, hogy két személy elköteleződése. Tehát most akkor most mit mondjak? Elköteleződök, hogy mit tudom én, megvalósítjuk a 2023-as forradalmat Magyarországon. És akkor összefogok Dórival. De akkor házas pár leszünk, vagy mi? Vagy ez hogy? Tehát nem. Azért csak nem, nem?
Nem, hanem inkább a Biblia alapú házasság definíciója. Mi az a pont, ami meggátolja az, hogy például egy nagyon elköteleződött, egy azonos nemű pár tudjon funkcionálni.
De megmondtam, mik az alanyok? Alany. Aki cselekszik. Egy férfi, egy nő. Pont. Mire szövetkeznek? Az, hogy holtomiglan, holtodiglan együtt maradnak szeretetben. Ennyi. És ez egy termékeny kapcsolat, gyermekek születhetnek belőle. Nem biztos, hogy fognak, nem tudom. De hogy ez egy lehetőség, és alapvetően ez szokott történni. Tehát ez ennyire egyszerű, ez nem olyan bonyolult. Most, hogyha két férfiről beszélünk, akkor itt nem egy nőről és egy férfiről beszélünk, hanem két férfiről. Tehát, hogy akkor nem értem, hogy mit kell ezt most itt feszegetni. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy a Föld nevű bolygó, akkor nem a Marsról beszélek. Legalábbis úgy gondolom. Tehát most ezt lehet itt hát de az majdnem olyan, mint a Mars, meg miért nem nevezhetnénk a Marsot Földnek, és a Földet Marsnak? Hát jó, nevezzed, de nem az. Tehát, hogy most te minek nevezed? Oké. De vannak olyan dolgok, amit egyszer így elhatároztak, és akkor most már azt ne változtassuk meg, hanem fogadjuk el. Tehát, hogy ne akarjuk már fölülírni, tehát most mondhatjuk azt, hogy a Föld körül keringen az univerzum, hát legyen, oké, mondjad. Ez a te véleményed. Jó, legyen, mondjad, ne, jogod van hozzá, csináld. De ettől még nem igaz. Hát most pont. De ezt nem tudok magyarázni ezen.
Én nem mondó vagyok, órámra néztem, hogy 3:49-ig tegyük fel a kérdéseket, és utána pedig még lehet itt egy kicsit beszélgetni a válaszadókkal, és olyat kérnék, hogy olyan kérdezzen, aki még nem kérdezett, illetve szeretnétek valamit? Ja, jó. Tehát, hogy...
Ja, oké. Köszönöm szépen. Csak annyit szerettem volna kérdezni. Igazából a téma az a társadalmi nyomás lenne, mert engem ez fogott meg szerintem az alkalom kiírásában is.
Ez is benne van a témában, és eddig még nem érkezett kérdés.
És úgy, tehát én amikor a saját házasságomra gondolok, még friss szóval, tehát nem lesz túl sok tapasztalat benne, de mi azért házasodtunk, mert szerettük egymást, szerettünk volna egy következő szintre lépni, szerettünk volna elkötelezni, tehát így minden benne volt, sok minden, amit elhangzott, sok minden benne volt, és csak az lenne a kérdésem, hogy vajon hol van a határ a között, hogy én ezt látom az én szüleimtől, látom a barátaimtól, hogy így csinálják, és hol van e között, meg a társadalmi nyomás között a határ, hogy mit tekintsünk nyomásnak, és hogy vajon a keresztényeket érheti-e nyomás mondjuk afelé, hogy házasodjanak, vagy afelé, hogy gyerekeket hozzanak a világra, meg ilyenek. Tehát, hogy hol a határ a barátom is így csinálta között, meg a társadalmi nyomás között.
Mit szeretnél?
Lehet nem tőlem várod választ, de egyébként van nekem erre egy válaszom. Aztán ha gondolod, átadom Lacinak, hadd kapja még nyugodtan tovább, ő bírja legalább. Hogy szerintem, amit természetellenesnek érzel, magadra tekintve, na az a társadalmi nyomás.
Van hozzáfűzni valótok, vagy ezzel így egyet értetek? És...
Szerintem, ha a házasság oka a társadalmi nyomás, ott... Tehát azért ne házasodjon senki össze, mert keresztény, meg mert hisz Istenben. Tehát, hogy ez nem egy jó indok a házasságra, szerintem, és a család alapításra sem. Tehát, hogy anélkül is Istennek a teljes értékű gyermekei vagyunk, hogy megházasodnánk, vagy családunk lenne, gyermekünk születne. Az, hogy ha megszületik ez az elköteleződés, és ez a döntés, és utána Isten elé viszitek, és az áldását kéritek, az már legyen egy szabad döntés és egy akarat, de ne a kényszer. Legyen szerintem egyébként ez nagyon jellemző keresztény körökben, nem? Hogy minél hamarabb házasodjál meg, minél hamarabb legyen családod. Abszolút létezik szerintem ez a külső nyomás. És hogy hány gyereked legyen, az sem mindegy. Főleg, ha lelkész feleség vagy, akkor pláne nem mindegy, hogy hány gyereked van. Szerintem tök jól érzékeled, hogy van egy ilyen.
Én azt gondolom, hogy az, hogy a két ember találkozik, és az az érzelmi szál, az a szerelmi szál, és az együtt élése való vágy, hogyha ez egy valós, akkor ez megfogalmazódik, és ez egy belső elköteleződés, és most jó értelembe vett, tehát ez egy, az életnek ez normális rendje. És szerintem erre az emberek nagy része vágyik, nem biztos, hogy vannak kivételek, de hát azért erre azért emlékezünk a fiatalok, erről álmodozunk, ezért, tehát ez a célunk, a szüleink, a példák, amiket láttunk, vagy rossz, vagy jó, de hát annak mindenképpen a belső elköteleződése, hogy egy közösséget, egy családot, már nem merek semmit sem mondani ehhez, hogy alkossunk, és hát ez a célja, és hogy az a példa, ami a mikrokörnyezetünkben van, ami egy kicsit a makróban van, az természetesen meghatároz minket, de szerintem ez belénk van kódolva, hogy mindenki ezt keresi, és hát ez az életnek a célja, és egy olyan közösséget alkotni, ahol az a példaadás, az a védő, óvó. Nem beszéltünk arról a dologról, ami szerintem a családnál, vagy nem tudom, számomra az a legfontosabb, hogy egy olyan óvó, biztonságot nyújtó öl, ahova vissza lehet menni, és ez egy ennek a közösségnek, az együttlétnek ez egy nagyon fontos bázisa. Tehát, hogy ezt a nyomást, ezt én nem nyomásként, hanem egy belső elköteleződésként élem meg, vagy éltem meg, vagy ezt azt gondolom, hogy ez működik, és na, de hát, hogy ez egy normális dolog.
Akkor, oké, utána Ági, nálad lesz a mikrofon.
Én csak egy mondatot szeretnék, tehát aki nem szabadon kötelezi el magát a házastársa mellett, annak a házassága érvénytelen. Ennyi. Tehát nem jött létre magyarul, nem házas. Aki nem szabadon teszi ezt.
És akkor a ma este utolsó kérdése az Ági, és hogyha valakiben benragadt volna a szó, akkor én arra bátorítom, hogy utána jöjjön ide, és kérdezze meg attól, akit őt szerette volna. De tényleg.
Szerintem ez pont témába illő kérdés lesz. Friss házasként mindig megkapom, illetve szerintem más is kijelentheti ezt, nem csak én, hogy mikor szülök, és hogy ez miért van, meg hogy miért érdekli mindenkit az, hogy mikor fogok szülni, de ezt általában nem a családtól szoktam megkapni, hanem egy idegentől, egy mit tudom én, az egyetemen egy takarítónőtől, vagy a szomszédnénitől, tehát hogy mindenki mástól, akit éppen így nem érint, tehát hogy így ez így egy nagy kérdés bennem. Meg szerintem ez nem csak én kapom meg, tehát hogy például múltkor mondta a nagynéném, hogy ő is megkapta, hogy neki mikor lesz már unokája. Szóval ez valami generációs kérdés lehet.
Vagy hát majd Reddit így fel tud minket világosítani, hogy ez régebben is, mondjuk veled is megtörtént-e ennyi évesen, hogy ezt kérdezgették tőled, vagy hogy volt, meg Dóri szerintem tőled szokták, úgyhogy...
Igen, persze, volt egy gyülekezeti tag, még nem az egyetemen voltam, aki konkrétan ezt mondta nekem, hogy Dórikám, drága, tegyetek meg mindent azért a gyerekért. És nem is igazán tudtam, nem igazán találtam helyén valónak ezt a hozzászólást így a néni részétől, de ennyire fontos volt neki, hogy nekünk gyerekünk szülessen. Aztán, ha megszületik az első, akkor jön a kérdés, hogy mikor jön a második, meg csak kettő lesz, nem lesz a harmadik, szóval, hogy ennek úgy se eleje, se vége. Abszolút tapasztalom én is ezt a közérdeklődést a gyermekeink száma iránt. A gyökerét még nem sikerült megfejtenem, nem?
Én azon gondolkozom, hogy miért nem attól kérdezed meg, aki tőled ezt kérdezi? Na jó, de gondolod, hogy mi ide vonatkozom még annyira se vagyunk kompetensek, mint amennyire ő, hiszen ő tette fel a kérdést. De nem? És ez most nem bántás, félreértés, ne essék, mert nagyon tisztellek itt, de pedig nem is ismerlek. De csak az, hogy így nekem egyből ez volt az első, hogy hát...
De hát ilyen jellegű kérdések a későbbiekben, ha ez folytatódik, és úgy lesz, hogy... Tehát, hogy ez a kérdés, hogy most mi van a gyerekkel, mikor szülsz utána, később az lesz, hogy mi történik vele, hol van, ha együtt maradsz az édesapjával, akkor természetesen szereti, hogy a szülők, tehát ez egy olyan, aztán ha nem, akkor miért van, aztán ha történt valami, és akkor hogy van, és jaj, hát látogatja, és akkor ez így végigmegy. Tehát szerintem ez ebbe a kultúrkörbe élünk, hogy az emberek rákérdeznek, belekérdeznek, és persze akinek meg, ez attól érzékeny, és aki ezt nyilván tudja, vagy azért, mert most még nem akarja, vagy azért, mert nem tudja, vagy azért, mert vagy bármi más, az egy nyilván egy fájó rész, és ez intelligencia kérdése, de ezt meg nem tudjuk megváltoztatni. Hát, hát hány olyan élethelyzetben vagyunk, hogy úgy teljes pacekba rád kérdeznek, hogy akkor ez most hogy van, és csak nézel. De aztán ez meg kell tanulnunk ennek egy kezelésére, mert ő meg, de van, aki meg ez teljesen jó szándék volt, sem úgy érzi, hogy ezzel odafigyelt a te dolgot, hogy nem régen mentél férhez, és nyilván tudja, hogy akkor ez már valami eredmény neki kell. Tehát ez majd későbbiekben meglát, hogy ez még a fiatali kérdéseid, még szebb kérdéseket fogsz kapni, még érdekesebbek lesznek. Hát ezt állni kell. Vagy egy szép válaszokat kell kitalálni egy védő részre, de szerintem ez sajnos nem érzik nagyon sokan, hogy ez nem az ő terepük.
Megfejtettük egyébként. Megfejtettük így gyorsban, hogy miért van ez. Hát ez olyan kérdés, hogy hogy vagy. Csak kicsit személyesebben, kedvesebben gondolom én, nem? Ezt beszéltük pont.
Egyébként szerintem ezek az elvárások, ezek visszanyúlnak nagyon-nagyon régre. Mert hogy ez egy tök normális dolog, hogy amúgy tényleg miért nincs gyereked? Most persze erre kell-e válaszolni, nem kell? Miért nincs egyébként, mi a válasz erre? Hát ezt lehet, hogy nem kell megtudnia, de hogy egy furcsa dolog az ember számára, ha egy házas párban nincs gyerek. Ez valakiben egy furcsaságot idéz elő, hogy furcsa dolog az, hogy de miért nem házasodsz meg egyébként? Ugye ez egy furcsa dolog, tehát hogy szerintem ez már nagyon érdekes, mert hogy ez azt jelenti, hogy valamiféle ilyennek kéne történnie, de még nem történt meg. Miért történt meg, vagy miért nem történt meg, az most tök mindegy, de hogy van egy ilyen belső kényszer szinte, a természetünkből fakadó kényszer, és akkor ez most itt megint egy nagyon furcsa szó összetétel, természetünkből fakadó kényszer, hogy ezt kellene csinálni. Az, hogy miért nem történik, hát egyébként elárulom azért, mert hogy egy olyan világban élünk, ahol nem jól működnek a dolgok, ahol nagyon sok meddő pár van, és nem jön össze a gyerek is, pont. És akkor ennyi, és mi között hozzá egy meddő vagyok, vagy nem? Semmi. De nem azért, meg hogy nem tudok összeházasodni valakivel, igen, mert nem tudok jó kapcsolatokat kialakítani, meg nem tudok elköteleződni még. Miért nem tudok? Azért, mert a bűnös világban élek, ahol nem jól működik az életem. És hogy, tehát szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, hogy miért vannak bennünk elvárásokat. Azért, mert hogy egyébként ezek tök normális dolgok, amikre vágyunk, vagy amiket kérdeznek tőlünk, csak nem jól kérdezik, nem jókor kérdezik, stb. De nagyon fontos dologra tapintanak rá.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a Szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.
Mária Rádió. Betlehemre várva.
Hírpercek.